A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretünket énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a nemrégen tanult énekünket, a 777-es számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Mózes 5. könyvének soron következő részében, a 13. részben olvassuk.
A hamis proféták, bálványimádásra való csábítás. Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és be is következik a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja, kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire, vagy az efféle álomlátókra. Mert az Úr a ti istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e isteneteket, az Urat. Az Urat a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg. Az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Az ilyen jövendőmondóknak vagy álomlátónak meg kell halnia, mert pártütést hirdetett az Úr a ti istenetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom földjéről, és megszabadított téged a szolgaság házából, mert megpróbált eltántorítani téged arról az útról, amelyet az Úr a te istened parancsolt neked, hogy azon járj. Ezért gyomlád ki a gonosz magad közül. Ha testvéred, anyád fia, vagy fiad, vagy leányod, vagy a kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titkon így csábítgat, gyere, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, sem te, sem atyáid, a ma népek istenei közül, akik körülöttetek vannak, közel hozzád, vagy távol tőled a föld egyik végétől a másik végéig, ne engedj neki, ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne rejtegesd őt. Mindenképpen öld meg. Te emelj rá elsőként kezet, amikor kivégzik, azután pedig az egész nép. Kövesd halálra, mert azon igyekezett, hogy eltántarítson téged az Úrtól, a te istenettől, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Hallja meg ezt az egész Izrael, és féljenek, és senki se cselekedjék többé közöttetek ehhez hasonló gonosz dolgokat. Ha valamelyik városodról, amelyet az Úr a te istened lakhelyül ad neked, azt hallod, hogy istentelen emberek támadnak benne, és kényszerítik városuk lakosait, és azt mondják, nosza, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutas, és szorgalmasan tudakozódjál, és ha igaz és bizonyos a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, hányd kardélre annak a városnak lakosait, pusztítsd ki mindenestül azt, ami benne van. Jószágát is hányd kardélre. A benne lévő prédát hord mind együvé a piac közepére, és égesd meg a várost és annak prédáját teljes áldozatául az Úrnak, a te istenednek. Legyen romhalmaz mindörökké, és soha többé föl ne építsék. Ne ragadjon semmi a kezedhez abból az átokra valóból, hogy megszűnjön az Úr haragjának búsulása, irgalmas legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, ahogyan esküvel ígérte atyáidnak, ha hallgatsz az Úrnak a te istenednek szavára, és megtartod minden parancsolatát, amelyeket ma parancsolok neked, hogy azt cselekedd, ami igaz az Úrnak a te istenednek szemében. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Hálát adunk neked, Úr Jézus, az elmúlt hétért, annak minden nehézségért, küzdelmért és az örömökért is. Köszönjük az igazi telet, amit elhoztál nekünk, köszönjük az évszakok váltakozását, de azt is nagyon köszönjük, hogy benned nincsen változás, benned nincsen jó és rossz váltakozása, hanem te szüntelenül változhatatlan igazság és szeretet vagy. És köszönjük, hogy ez a két dolog, ez elválaszthatatlan te benned. Köszönjük azt, hogy ebből az igéből is azt láthatjuk, hogy igazságot kívánsz, és azt, hogy téged kövessünk és szolgáljunk teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Te látod, Uram, hogy ez annyiszor nem megy nekünk, annyiszor eltántorodunk a te utadon. Kérlek, hogy add nekünk bölcsességet abban, hogy megláthassuk, hogy kik azok az emberek, vagy mik azok a dolgok, amelyek úgy vesznek minket körül, hogy máshová fókuszálják a mi tekintetünket, máshová helyezik a hangsúlyt, elfordítják a tekintetünket rólad, és a hitünket csorbítják. Kérlek, add, hogy ezeket meglássuk, és mi is ki tudjuk gyomlálni az életünkből. Így áld meg a mostani Isten tiszteletet, az ige szólóját, hogy megérthessük, hogy mit szeretnél üzenni számunkra. Úr Jézus nevében imádkozunk hozzád. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveleinek második részéből, a 19. vers második feléből hirdetem nektek. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 171. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 13. részében, a 2. verstől a 4. vers első feléig, a 7. verstől a 9. vers első feléig, és a 13-tól a 15. vers első feléig a következőképpen. Ha jövendő mondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja, kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, ne hallgass az efféle jövendő mondók beszédeire, vagy az efféle álomlátókra. Ha testvéred, anyád, fia vagy, fiad, vagy leányod, vagy a kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titkon itt csábítgat. Gyere, menjünk, és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid, amma népek istenei közül, akik körülötted vannak, közel hozzád, vagy távol tőled, a föld egyik végétől a másik végéig, ne engedj neki, ne hallgass rá. Ha valamelyik városodról, amelyet az Úr a te Istened lakhelyül ad neked, azt hallod, hogy istentelen emberek támadtak benne, és kényszerítik városuk lakosait, és azt mondják, nosza, menjünk, és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutas, és szorgalmasan tudakozódjál. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ebben a mai 21. századi világban különösen is aktuális Mózes figyelmeztetése, tudnélik, hogy őrizkedjünk a bálványimádástól. De nem általában a világ bálványimádásáról van szó, hanem annak a gyülekezetbe, a hívő nép körébe történő begyűrűzéséről. Mert mi sem vagyunk mentesek az idegen istenek tiszteletétől. Veszélyben van a gyülekezet is, veszélyben van az Isten népe is. A mai ige témája és az ige hirdetés címe ez, csábítás bálványimádásra. A világot, kedves testvérek, nem kell csábítani. Az magától is gyártja és ontja a bálványokat. Csábítani a hívő népet, az Isten népét lehet. Ezért kell alaposan megvizsgálnunk azokat az irányokat, ahonnan ezek a csábítások várhatók, hogy ellene tudjunk állni azoknak. És éppen ezért beszélnünk el a bálványimádás három szinteréről. Az első a vallási ideológiai szintér. Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja, kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire, vagy az efféle álomlátókra. Ebben a károli fordításban olvassuk a jövendőmondókat, az új fordításban prófétákról szól az ige, az eredetiben is próféta szerepel. Tehát az ige prófétákról és álomlátókról szól. A próféta Izrael vallási életének az egyik központi alakja volt a papok mellett, mert Isten üzenetét hirdették a népnek. Rendkívül fontos szerepük volt a nép vezetésében. Isten akaratát tolmácsolták, az utat mutatták, hogy merre kell menni, és ugyanakkor figyelmeztették a népet, ha nem engedelmeskednek az Úrnak, mi lesz a büntetés? És tulajdonképpen ennyiben foglalkoztak ők a jövővel. Tehát a prófétaság eredeti értelméhez a jövő elmondása nem feltétlenül tartozott volna hozzá. Az Isten akaratát, az Isten törvényét, az utat mutatták a népnek, csak mindig figyelmeztették őket, hogy ha nem engedelmeskedtek, akkor ez és ez fog történni, és ilyen értelemben beszéltek a jövőről. Aztán, amikor bekövetkezett az a büntetés, akkor pedig vigasztalásképpen megint csak beszéltek a jövőről, a boldog jövőről, amikor majd Isten mindent helyreállít. Az álomlátó, az eredeti szöveg szerint álmot álmodó, körülbelül a próféta szinonimája volt a régi időben. Saul történetében olvassuk, hogy a próféta elnevezése a korábbi időkben látó volt, amikor Saul kereste atyának a szamarait, és elérkezett Sámuel prófétához, akkor van egy ilyen megjegyzés az igében, hogy a prófétát a korábbi időkben látónak nevezték. És amikor az álmot álmodókról beszélünk, akkor eszünkbe juthatnak József vagy Dániel álmai, ahogyan előttünk vannak a Bibliában. Az igéből megtudhatjuk, hogy két eszköz volt a kezükben. Az egyik az, hogy megjelentették a jövőt, a másik pedig, hogy jeleket és csodákat tettek. Viszont van az igében egy alapvető probléma, hogy idegen isteneket és bálványokat hirdetnek ezek a próféták és ezek az álomlátók, bálványimádásra csábítottak, tehát nem igazi próféták, hanem hamis próféták voltak. És azt tanácsolja Mózes a népnek, illetve Isten Mózesen keresztül a népnek, hogy nem szabad törődni azzal, hogy beteljesedik-e az, amit hirdet ez az álpróféta, ez a hamis próféta, vagy nem teljesül be. Ha idegen Isten tiszteletére hív, akkor biztos, hogy üzenete nem Istentől származik, de nem származik a bálványoktól sem, hiszen bálványok nem léteznek a Földön, hanem a bálványok mögött jelenlévő démonoktól származik az üzenet. Izrael népét mindig megkísértette ez a fajta bálványimádás. Gondoljunk a pusztai aranyborjúra, vagy később, amikor ketté szakadt az ország, akkor az északi országrész Dánban és Bételben készített aranyborjút. Vagy gondoljunk a Baál és Astarte kultuszra, a kánaániak eredeti vallására, amelyet sajnos Izrael népe is olyan sokszor átvett. Ez nem más, mint nyílt támadás az Úr és igéje ellen, vallási ideológiai alapon. És kedves testvérek, kell mondani, hogy a mai világ mennyire tele van bálványimádással, kezdve az ezoterikától, okkultizmuson, természetgyógyászaton, jógán, reikin keresztül, csillagjóslásig, babonaságig, New Age-ig. Ezekről már szóltunk korábban is, és remélhetőleg ezek kevésbé fenyegetik a hívő népet. De vannak olyan témák, amelyek nagyon is fenyegetik a hívő népet. Az evolúció elmélete, a Biblia kritika, ezek a hamis tanítások már belülről rágják a gyülekezeteket. Kétséget támasztanak Isten igéje iránt. Itt idegen isteneket tisztelnek. Az anyag és az emberi ész kerül a trónra. És annak a tiszteletéről van szó. De gondolhatunk másra is. Gondolhatunk a karizmatikus mozgalomra, amely más Jézust, más lelket és más evangéliumot hirdet. Nem azt az evangéliumot, amit Pál hirdetett. Erről sem akarok most többet szólni, de vigyáznunk kell, mert a gyülekezetet is, a gyülekezeteket is veszélyeztetik az idegen istenek tiszteletére való csábítás. Az álpróféták és a hamis álomlátók munkássága. De van egy másik szintér is, amit így neveztem, hogy a családi kapcsolati szintér. Ha testvéred, anyád fia, vagy fiad, vagy leányod, vagy a kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titkon így csábítgat, gyere menjünk, és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid, ama népek istenei közül, akik körülöttetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a föld egyik végétől a másik végéig, ne engedj neki, ne hallgass rá. Itt a családi kötelékekről és a barátságról van szó, vagy ezt a barátságot szélesebben értelmezve beszélhetünk akár baráti, munkahelyi, kulturális kapcsolatokról is. Tehát magyarul, akik közel állnak hozzánk. Közel állnak hozzánk a családban, közel állnak hozzánk a baráti körben, munkahelyen, más helyeken. Általános jellemzője ennek a fajta csábításnak, hogy titkon így csábítgat. Ezt olvastuk az igében. Ez általában a család és baráti beszélgetések témái. Amikor nem hívő családtagok, vagy nem hívő barátok elmondják a maguk látását a világ dolgairól. De ide értem azt is, amikor a családi problémák ellen válással, szakítással lehetne védekezni, és ezt hirdetik egyesek. Ez mind-mind Isten akarata ellenében történik. És hány ilyen titkos, vagy talán nem is annyira titkos csábítás történik család, baráti kör, munkatársi kör részéről. És itt bálvány lehet bármi, ami a beszélgetésekben felmerül, és mi olyan sokszor gyávák vagyunk megvallani a hitünket, és a Jézusban földre érkezett megoldást, a megváltást. Olyan sokszor van, hogy munkatársak mindenféle ostobaságról beszélgetnek. leggyakrabban természetgyógyászatról, vagy valamilyen okkult dologról. És mi csak hallgatunk, és nem mondjuk azt, hogy nem itt van a megoldás, hanem egyedül Jézusnál van a megoldás. A kereszt botrányát nem merjük felvállalni. Mert valóban a kereszt ebben a világban botránkozást okoz. De ez nekünk a bölcsességünk, az örömünk, a megoldás, a megváltás csodája, az egyetlen kimenekedés ennek a világnak minden elveszettségéből és nyomorúságából. De ezekben a kapcsolatokban általában a legnagyobb bálvány az én és a mi. Az egyéni önzés és a családi önzés. Hát nem mi vagyunk saját magunknak a legnagyobb bálványai? De van egy harmadik terület is, a politikai társadalmi szintér. Ha valamelyik városodról, amelyet az Úr a te Istened lakhelyül ad neked, azt hallod, hogy istentelen emberek támadtak benne, és kényszerítik városuk lakosait, és azt mondják, nosza menjünk, és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutas, és szorgalmasan tudakozódjál. Istentelen emberek, az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy elvetemült, semmire kellő, alávaló emberek, szó szerint Belial fiai. Belialról van szó többek között a korintusi második levélben is, hogy hogyan fér meg egymással Krisztus és Belial. És itt azokról van szó, akik egy város vezetését a kezükbe kaparintják, és teljesen nyílt lázadást hirdetnek Isten ellen. De általában is igaz, hogy mitől vagy kitől várjuk problémáink megoldását. Kedves testvérek, április 8-a gyakran még a családtagokat is szembefordítja egymással. De itt próbáljuk meg ezt megérteni, hogy itt alapvetően nem ez a kérdés, hogy Fidesz, vagy KDNP, vagy MSZP, DK, nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy egyedül az Istenhez való odafordulás mentheti meg a magyar népet. Semmi más, és senki más. A politika általában a pénzről és a hatalomról szól, azaz az idegen istenekről. Ne felejtsük Jézus szavait a mammonról. És az európai politika központjában már leginkább Istennek és a kereszténységnek a gúnyolása áll. Az Isten törvényeinek a semmibevétele és lejáratása. Hová csábítanak? A szexuális szabadossághoz, a homoszexualitáshoz, az emberáldozathoz, abortusz és eutanázia képében, a keveredéshez, hogy fogadjuk csak be nyugodtan az iszlámot. Pont olyan gyakorlatokhoz, amelyek a kánáni vallásra, a Baál Astarte kultuszra voltak jellemzők. Erről két héttel ezelőtt már beszéltem. A politikai, társadalmi életben vannak elvetemült emberek, akik pont bálványimádásra csábítanak, és bizony a politika is behatol a hívő nép mindennapjaiba. Tehát három fő területről beszél az ige, a vallási ideológiai szintéről, a családi kapcsolati szintéről és a politikai társadalmi szintéről. De, és bár az alapigében ezeket a verseket nem olvastam fel, az 5 Mózes 13-ban szó van a bálványimádásra csábítók büntetéséről is. A mózesi törvények szerint teljesen egyértelmű halál. Halál. Az ilyen jövendőmondónak vagy álomlátónak meg kell halnia, mert pártütés hirdetett az Úr a ti istenetek ellen. Olvassuk az egyik helyen. Aztán a másik helyen ne engedj neki, amikor a családról van szó, ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne rejtegesd őt. Mindenképpen öld meg, te emelj rá elsőként kezet. És végül, amikor a városban történő lázadásról beszél, akkor keres, kutas és szorgalmasan tudakozódjál, és ha igaz és bizonyos a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, hányd kardére annak a városnak lakosait, pusztíts ki mindenestül azt, ami benne van, jószágát is hányd kardére. Persze, mi 2018-ban élünk, egész más világ van, mint abban az időben, amikor Izrael földjén teokrácia volt. És úgy gondolnánk, hogy a büntetés is már más. Pedig ugyanaz. Testi, lelki pusztulás csak nem nekünk kell végrehajtani, hanem az ítéletet egészen az Úrnak kell átengedni. Kedves testvérek, valóban vasárnapról vasárnapra nagyon sokszor a szerető Istenről prédikálunk, és ez így igaz. De akinek nem kell az Isten szeretete, az bizony a kárhozatban találja magát. És ezt sem szabad elhallgatni. Ez is hozzátartozik az evangéliumhoz. Mert az evangélium éppen arról szól, hogy ebből a kárhozatból hogyan lehet kimenekedni. Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és feltámadása által. De látnunk kell a kontrasztot. Az Isten szeretetéről csak úgy általánosságban beszélni nem ér semmit. Az csak egy, bocsánat, egy olyan nyálas, romantikus dolog. De Isten szeretetéről beszélni, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen, az már megint más. Mert akkor látjuk, hogy milyen kontrasztban áll előttünk az Isten szeretete, hogy mi elveszítettük a vele való élő és párbeszédes kapcsolatot, de úgy szerette Isten a világot, hogy nem sértődött meg, nem fordított hátat nekünk, hanem egyszülött fiát adta. Adta a golgotai keresztre, hogy benne megtaláljuk a megoldást, a megváltást, az örök életet, a bűnbocsánatot. És még egy mondatot, vagy néhány mondatot szeretnék szólni arról is, hogy a csábítás mint próbatétel. Ez nagyon fontos, hogy lássuk. Mert az Úr, a ti Istenetek próbál meg ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az Urat. A csábítással szemben szilárdon meg kell állni, el kell határolni magunkat, hogy ne hasson ránk, és ellene kell mondanunk, hogy mi hassunk másokra, fel kell vérteznünk magunkat, hogy különbséget tudjunk tenni, ezért kell ismerni az igét, és tisztelni az Isten akaratát. Mert próbatétel a hívő nép számára a bálványimádásra való csábítás. Próbatétel. Persze nehogy azt gondoljuk, hogy Istennek van szüksége erre. Mert igaz ugyan, hogy pedagógiai okokból az ige így fogalmaz, hogy meglássa Isten, hogy mi van a szívedben. De igazából nekünk kell meglátnunk azt, hogy mi van a szívünkben. Amikor Isten azt a parancsot adta Ábrahámnak, hogy vidd a te egyetlenedet, Izsákot, és áldozz fel nekem égő áldozatul a Móriá hegyén, akkor próbára tette Ábrahámot. De nem azért, mint hogyha maga Isten nem tudta volna, hogy mi van Ábrahám szívében, hanem Ábrahámnak kellett megtudnia azt, hogy mi van a saját szívében. Hogy szereti Istent, de hogy milyen mértékig szereti Istent. Ezt tudta meg Ábrahám. A csábítás tehát próbatétel, és éppen ezért egyre jobban és egyre mélyebben Meg kell ismernünk az Isten igéjét, és egyre jobban és egyre mélyebben tisztelnünk kell az Isten igéjét. Mert a Bibliából tudjuk meg, hogy kicsoda Isten, kicsoda az ember, és mi az Isten akarata az emberrel, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és mi a kereszt. Ezt sehonnan máshonnan nem tudhatjuk meg, csak az igéből. És ezért is nagyon fontos a Wycliffe missziónak a munkája, ahogyan már hetek óta hirdetjük, hogy ma bizonyságot fognak tenni ketten a Wycliffe missziótól egy házas pár. Mert ők éppen azzal foglalkoznak, a Wycliffe misszió, egy olyan misszió, amelyik a Bibliát olyan nyelvekre fordítja le, amely nyelveken még nincs lefordított Biblia. Még 1600 ilyen nyelv van a világon. És mindenkinek ismerni kell az igét, szeretni és tisztelni kell az igét, mert csak az igéből tudjuk meg, sehonnan máshonnan, hogy kicsoda a mi Istenünk. És akkor majd nem fogunk bálványokhoz rohangászni, akkor majd nem fogjuk a bizalmunkat bálványokba és idegen istenekbe helyezni, mert megértjük, hogy az az igaz Isten, aki az ő fiát értünk odaadta. Így álljunk ellene a bálványimádásra, csábításnak. Így imádjuk és tiszteljük egyedül a mi Urunkat, Jézus Krisztust a Szent Háromságban. Amen. Ráfelelő énekként a 469. dicséret első három versét énekeljük. Urunk, hadd valljuk meg a te szent színed előtt, hogy bizony vannak bálványaink. Vannak olyan témák, olyan emberek, olyan események, amelyek túlságosan is közel állnak a mi szívünkhöz, és amelyektől valamiféle megoldást várunk. Bár vannak eszközök a te kezedben, amelyekkel adsz megoldást. Vannak eszközök, akik által meggyógyulhatunk. Vannak eszközök, akik segítenek nekünk, de soha ne felejtsük, hogy ezek csak eszközök a te kezedben. Mert te vagy egyedül az Úr, és egyedül te benned kell bízni. Ezt a bizalmat add a mi szívünkbe. Bocsásd meg a bálványimádásainkat, és fordítsd a mi gondolatainkat egyedül egyszülött fiat felé, hogy ne tudhassunk mi se másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről, és hogy egész életünk minden eseménye ebbe a hitbe legyen beburkolva, mert ebben az életben olyan sok minden körülvesz bennünket, olyan sok téma foglalkoztat bennünket, olyan sok kapcsolatban állunk, de mégis mindennek a hit kell, hogy meghatározója legyen. Így kérünk magunkért és gyülekezetünkért, így kérünk, Urunk, a mai nap eseményeiért, te áld meg az előadást, a bizonyságtétel, te áld meg gyülekezeti ebédünket is. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket, te tartsd kezedben majd a parlamenti választásokat is, és te tartsd kezedben Európát, amelyik annyira bálványimádóvá lett már erre az időre, de te mindent nagyon jól tudsz, és mindent úgy vezetsz, ahogyan az a te céljaidnak a leginkább megfelel. Ezzel a bizonyossággal és ezzel a reménységgel bízzuk rád a mi életünket. És hadd könyörögjünk, Urunk, a gyászolókért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, és akik a közeljövőben fognak megállni, Kérünk, Urunk, hogy Te adj igazi bizalmat benned, hogy ne inogjon meg a hit, és hogy mindannyian gyászolók és nem gyászolók egyaránt bizonyosak lehessünk abban, hogy minden úgy jó, ahogyan azt Te hívő gyermekeid számára elkészítettél. És kérünk, Urunk, hogy Te hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.